Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A egyháztűzmény sorozatunkban 1600-as években vagyunk. A velencei események, a velencei dózsénak a mesterkedése, egyház ellenes rendelkezései rendkívüli módon megkeserítették 5. Pál pápának és az egyháznak a életét. Olyan istentelen törvényeket, egyház ellenes törvényeket hoztak, amelyek az egyházi tekintélynek a semmibe vevését jelentették, az egyházi tulajdonjognak a megsértését, tulajdonképpen az egész egyháznak a megsemmisítését célozták. Nem volt még utána ilyesmi, amikor 1948-ban a kommunista országban, elsősorban beszélünk itt most Romániáról, ahol egy pápa nélküli egyházat képzeltek el. Így Velencében is, Velencei Dózse egy, érdekes, hogy éppen egy teológust, a szervita rendnek, a velencei tartomány főnökét, Paolo Sarpit bízta meg, hogy az egyháznak legyen egyik vezér egyéniségeit Velencében. A kortársak jelentései viszont titkos protestánsnak tüntették fel. A pápaság ellen vezetett harcban valóban attól sem riadt vissza, hogy előkészítse a protestantizmus útját Velencében, de viszont amint semmi különbséget nem tudott tenni a kálvinizmus és a luteránizmus között, éppen úgy az egyházból való kiközösítés nem akadályozta meg abban, hogy tovább is misézzen. Az egyik történetíró szerint Sarpi elgondolásának végpontjában egy pápa nélküli katolikus egyház állott, mások szerint életének egyetlen célja volt a pápai tekintélynek a megsemmisítése. De bármi vezette is, annyi bizonyos, hogy a pápaság iránt érzett engesztelhetetlen gyűlölete és vallási téren elfoglalt kétszínű magatartása, mint egy predestinálta a Róma elleni küzdelemre. E lelkülete mellett ragyogó vitatkozó képesség és lendületes szónoki erő is jellemezte. Rejtett céljai elleplezésére a katolicizmus palástját terítette magára. Míg Velencére nézve az isteni kegyelem különös jótéteményének hangoztatta, hogy az igaz hitet megismerte és elfogadta, addig minden lehetőt elkövetett, hogy a bekövetkezendő interdiktumot, büntetést a közvélemény előtt úgy állítsa be, mint a pápaságnak egyik túlkapásából eredő érvénytelen eszközt arra, hogy a pápaság világi dolgokban is korláton hatalmat szerezzen, amelynek minden megnyilvánulását a kormánynak joga és kötelessége megtiltani. A fejedelmi és állami hatalom hirdette, egyedül Istentől származik, tehát mind a világiak, mind az egyháziak engedelmességre vannak kötelezve iránta. A papság kiváltságai nem isteni eredetűek, hanem a fejedelmek ajándékai. A fejedelem az egyház általános védője tehát, egyedül az ő tetszésétől függ a papság kinevezése éppen úgy, mint a pápai bullák rendelkezésének a kihirdetése. A fejedelem le sem mondhat erről a jogáról, még ha akarna is, mert ezt a jogot úgy kell tekintenie, mint a neki adott hit bizományt, melyet sértetlenül kell átszármaztatnia az ő utódaira. Hol az elvek és a felfogások ilyen éles ellentéte állott egymással szemben, ott a harcnak is ki kellett törnie. A velencei kormány merev állásfoglalása, mely majdnem 200 évvel megelőzte II. Józsefnek, az osztrák császárnak szélsőséges egyházpolitikáját, széttépte a békés megoldás legkisebb lehetőségét is. 5. Pál pápa 1606. április 7-én kimondta a dózséra, a velencei vezetésre, a szenátusra és az egyházi tanácsosokra az egyházból való kiközösítést, a köztársaságot pedig interdiktum alá vetette. Ezzel a harc, mint azt az előkészületekből is várni lehetett, teljes erővel indult meg. A dózse erre válaszul felszólította a papságot, a világiakat és a szerzeteseket egyaránt, hogy a pápai bullát olvasatlanul dobják félre, a szentmise eltiltását pedig egyszerűen ne vegyék tudomásul. Előállott tehát az a helyzet, hogy ugyanaz a fórum, amely a vallási elveket teljesen kizárni törekedett a kormányzatból, a szentmise mondásának és a szentségek kiszolgáltatásának a tilalmát azzal szembe helyezkedett, hogy így megtévessze azokat is, akiket még áthatott a vallásos érzület. Aki a kiadott állami rendelethez tartotta magát, azt a kormányzat a köztársaság teljes támogatásáról biztosította, aki azonban a pápai rendeleteknek engedelmeskedik, vagy menekülést kísérel meg, többé nem velencei köztársaság területére. A rendeletre olyan hatósági terror következett, aminőhöz hasonlót keveset ismer a történelem. A templomokat, kolostorokat, zárdákat és plébániákat világi hatósági személyek járták be, hogy megállapítsák, hogy kik vonakodnak a papság közül szentmisét mondani. A szenátus 1606. szeptember 26-án kiadott rendelete a gyóntatószék függetlenségét is megsértette, és elrendelte, hogy a püspökök gondoskodjanak, hogy a gyóntatók zavart ne okozzanak a gyónók lelkiismeretében. És ugyanakkor, amikor a dózse a pápai nunciust azzal fenyegette meg, hogy Velence az egyháztól is kész elszakadni, viszont nyilvános könyörgő imákat rendelt el az ártatlanul megtámadott köztársaságért. A dózsének ez a kétszínű egyházpolitikai játék aztán kész prédára vetette a tájékozatlan híveket. Hatósági terrornak és a velencei kormány kétszínű játékának minden esetre azt kellett jelentenie, hogy a dózse és a szenátus a velencei köztársaság ingatag vallási viszonyai ellenére sem bízhatott a harc döntő sikerében. A kísérő jelenségek valóban olyan képet tártak a szemlélő elé, hogy ezeknek a velencei kormányt, a szinyoriát és a mindenképpen gondolkodóba kellett ejteniük. Míg egyes templomok pusztán a pápaság elleni tüntetésből telve voltak a gazdag és előkelő polgárságnak épp azzal a rétegével, amely pedig a maga merkantilista felfogásából és a szellemi korlátoltság gőge folytán már régen nem járt templomba, addig a vallásos lelkületű néprétegek tömeges processziókban egyesültek, hogy az interdiktum visszavonásáért imádkozzanak. Ugyanakkor azok, akik az állam és az egyház harcában, vallásos öntudatuknál fogva, az egyház oldalán állottak, és a mise hallgatástól tartózkodtak, hogy függetlenséget megtarthassák, falusi birtokaikra vonultak vissza. Érdekes volt ebben a harci kavarodásban, hogy a szinyoria saját rendeletével ellentétben a jezsuiták menekülését viszont nem csak nem iparkodott megakadályozni, hanem tőle telhetőleg elő is mozdította. Mindez azért történt, hogy megszabaduljon attól a szerzetes társaságtól, amely a vallásos tömeg előtt bír tekintélyével szembeszállhatott volna a világi hatósággal, és nagyon bizonytalanná tehette volna annak győzelmét. A jezsuiták mellett a másik két reformrend a kapucinusok és a teatinusok álltak ellen a terrornak a leghatározottabban. Közülük is többen elmenekültek, vagy megmaradtak állásfoglalásuk mellett, és börtönbe jutottak. Ezen a Sarpi kettőzött erővel folytatta a munkát. A pápai bulla érvénytelenségéről meggyőzze a meghajolni sehogy sem akaró tömeget. Ezen a téren végzett munkája már olyan szélsőséges elvek hangoztatásában nyilvánult, hogy a protestáns elemek reménykedéssel, a katolikusok viszont aggodalommal abban a hitben voltak, hogy Itáliában egy új Luther támadt, aki a katolikus világ középpontjában fogja végrehajtani az egyháztól való elszakadást. Magában a bíborosi testületben is többen tartottak ettől. Maga ötödik Pál pápa is csalódott az interdiktum hatásában, és hajlandó lett volna a harcot befejezni, ha az egyház méltóságát és jogait sértő törvényeket Velencében visszavonják. Viszont Velencének is látnia kellett, hogy a kettős játékot nem folytathatja tovább. Egyrészt nem tudta alattvalói lelkületét tovább gúzsba kötni, másrészt csalódott abban az elgondolásában is, hogy a többi európai uralkodók is magukévá fogják tenni a köztársaság ügyét. Jól lehet, követei a külföld előtt úgy tüntették föl a köztársaságot, mint a fejedelmi jogok védelmezőjét a pápaság erőszakos követelésével szemben. A korszellem mégis erősen ellenállt a józsefinista elvek e korai életbeléptetéssel, éppen úgy, mint ahogyan rövid életű lett a földön annak idején II. Frigyesnek monarchia szikulája is. Az interdiktum a katolikus udvarokban éppen ellenkező hatást keltett, mint amilyet a köztársaság várt. Savoya, amelynek támogatására pedig Velence biztosan számított, az interdiktumot kihirdette, és a velencei követnek eltiltotta a szentmise látogatását. Rudolf császár a velencei követtől szintén megtagadta a kihallgatást, miniszterei pedig megszakították a vele való érintkezést. A spanyol király udvar kápolnájából kizárták a velencei követet, Varsóban pedig a követ nemes társait is kiutasították a templomból. Legnagyobb csalódás azonban azt keltette a köztársaságban, hogy IV. Henrik megtiltotta, hogy a velencei követ részt vegyen fia keresztelőjén. Ugyanez a csalódás érte a köztársaságot, amikor a küzdelmet fegyveres térre akarta átvinni. Ha a protestáns államok, mint Anglia és Hollandia hajlandók is voltak fegyveresen segíteni, hogy ezzel a hitújítás útját előkészítsék Itáliában, az olasz fejedelmek viszont visszautasították a velencei kívánságokat, mert nem akarták hazájukat forradalomba kergetni egy protestáns előretörés miatt. Duplessis Mornay, a francia hugenották feje, nagy terveket szőtt ugyan Velencével, IV. Henrik azonban leintett minden mozgalmat és megtiltotta, hogy Velence katonákat toborozzon Franciaországban egy pápa ellenes háborúra. Ezzel azután el is hervadtak Velence háborús reményei. A Franciaország nélkül túlmerész vállalkozásáról le kellett mondania, és kénytelen volt elfogadni IV. Henrik közvetítő ajánlatát, amelyet a pápai udvar is kedvezően fogadott. Ennek alapján Lorenzo bíboros segítségével létre is jött a megegyezés. A pápa az interdiktumot és a vele járó mise tilalmat visszavonta, Velence viszont a bíróság elé állított papokat átadta a pápai törvényszéknek, és az egyházra nézve sérelmes 3 törvény végrehajtásáról is lemondott. Azok a papok, akik a pápai rendeletnek engedelmeskedve börtönbe kerültek, vagy elmenekültek, szabadlábra kerültek, illetőleg visszatérhettek a jezsuiták kivételével. Ebben a tekintetben még IV. Henrik rendkívüli tekintélye sem tudta engedékenységre bírni a köztársaságot, és a pápa végül kénytelen volt elfogadni, hogy éppen leghűségesebb katonái a jezsuiták maradjanak kitiltva a Velencei Köztársaság területéről, hová csak mintegy 50 év múlva térhettek vissza. A kibékülés azonban a Jézus Társaság fizette meg, nem volt őszinte. A szinyoria részéről tovább folyt a pápához hű papok üldözése, a protestantizmus talajának a további előkészítése. Ebben a főszerepet egy Fra Fulgencio nevű szerzetes játszotta. Mindez azonban csak addig tartott, amíg IV. Henriknek erről az ügyesen kieszelt tevékenységről kézzelfogható bizonyíték nem jutott tudomására. Ha a köztársaság iránt ugyanis barátságot is tanúsított, de az ő elgondolásába egy protestáns Velence seolyan sem illett bele. Midőn tehát a protestantizmus velencei akciójáról tudomást szerzett, bizonyítékait nyílt ülésen tárta a velencei szenátus elé. Ez IV. Henrik tekintével már nem mert szembeszállni. Fra Fulgenciót a prédikálástól eltiltotta, Szálpi működési körét pedig megszorította. Ezen IV. Henrik ki nem heverhető csapást mért azokra, akik a protestantizmus Itáliában is meg akarták honosítani. Szálpi visszavonulása közben még egy végzetes csapást akart mérni az egyházra, amidőn megírta a Trienti zsinatnak, az egyházra nézve kompromittáló és szándékosan ferde beállítású történetét, amelyről azonban egy széles alapokon nyugvó történeti kutatás bebizonyította, hogy hamisításokon alapszik. Ha Velencében a koraszülött józsefinista szellem nem is ült el végleg, minden esetre az idők szelét mutatja, hogy Szárpinak 1623-ban bekövetkezett halálakor a szenátus elhatározta, hogy monumentális szobrot állított emlékének. A németországi vallási ellentétek 5. Pál pápa alatt fejlődtek 30 éves háborúvá. A háború vallási jellegét átérezve teljes erővel sietett II. Ferdinánd támogatására. A győzelmes császárt ösztönözte, hogy a téli király 5. Frigyes felett aratott győzelmét iparkodjék kiaknázni a katolicizmus javára. 5. Pál, mint született római, nagy fogékonyságot tanúsított a művészetek, különösen az építészet iránt is. Utak, források, kutak nyitásán, új paloták és templomok építésén kívül az ő nevéhez fűződik Szent Péter templomának a befejezése, amely mai alakját Bramante és Michelangelo terveinek moderna javaslatára történt megváltoztatásával nyerte. Az eredeti terv moderna kivitelében annyiban szenvedett változást, hogy az eredeti görög kereszt alakú alaprajz egy hatalmas, hosszanti hajónak hozzáadásával a római kereszt alakját vette fel, és ezzel lehetővé vált, hogy a régi, nagy Konstantin-féle bazilika egész területe is egy tető alá jusson az új bazilikával. E hozzátoldás viszont máig is sokan nehezményezik, mert így Michelangelo gigantikus kupolájára a kilátás eltolódott, és a Szent Péter tér közepéről nézve kupola már szinte elbújik a meghosszabbított főhajó homlokzata mögé. A vatikáni titkos levéltár megszervezésével és az anyag rendezésével 5. Pál pápa a történelemtudománynak tett nagy szolgálatot. Kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, itt befejezzük ezt a részét egyháztörténelmű sorozatunknak, és majd 5. Pál pápa halála után következő, 1621 után következő résszel folytatjuk majd, hogy 15. Gergely miként tevékenykedett és megszervezte a máig is híres Propaganda Fide szervezetét, kongregációját a hitnek a terjesztésére vonatkozólag. Dicsértessék a Jézus Krisztus!